Itt a Vállalatok és Piacok, az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából 2020-tól jelentős változások lesznek a közösségen belüli ügyletek áfaszabályozásában. Áttekintjük a fontosabb módosításokat. Egyesült az Extreme Digital és az EMAG, a fúziót követően a társaság a multikkal szemben is versenyképes lehet, mondta az Extreme Digital ügyvezetője. Eddig 132 javaslat megvalósítása kezdődött meg a Magyar Nemzeti Bank 330 pontos versenyképességi programjából, derül ki az MNB első versenyképességi tükör című kiadványából. Közzétette a héten az Innovációs és Technológiai Minisztérium a 2030-ig szóló KKV stratégiáját. A klímacélok teljesülésének lehetőségéről is szó volt a Portfólió Energetikai Fórumán. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! 2020-tól jelentős változások lesznek a közösségen belüli ügyletek áfaszabályozásában. Éppen ezért az érintett cégeknek és az ezzel foglalkozó szakembereknek nem árt időben felkészülniük a közösségen belüli ügyleteket, egészen pontosan a közösségen belüli kiszállítás igazolását érintő módosításokra. A részletekről és a várható változásokról Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét kérdeztem.
2020-tól az Európai Unió egységes igazolási formulákat vezet be az adómentesség igazolására. Egyébként ez a változás szoros összefüggésben van a magyar jogszabályokban 2020-tól visszaköszönő áfát érintő gyors intézkedésekkel. Ez az angolul VAT Quick Fixes-nek nevezük őket. A Quick Fixes-ekről talán csak annyit, hogy három fő eleme van. A vevőkészlet szabály változása, láncügyletek kezelésének a változása, illetve a közösségi adószám, közösségen belüli értékesítések adómentességével összefüggésben betöltött változása. Ez a három dolog az, amit irányelvi szinten módosított az Európai Unió, illetve 2020-tól már a magyar áfa törvénybe is bekerültek. És itt van egy olyan plusz tényező, amire mindenféleképpen fel kell készülnünk a vállalkozásoknak. Ez egészen pontosan a közösségen belüli kiszállítások igazolásával kapcsolatosan az új szabályok, amelyet rendeleti szinten módosítanak, azaz közvetlenül nem fogjuk visszaköszönni ezeket látni a magyar jogszabályokban, viszont ezek is rendkívül fontos iránymutatást adnak majd arra, hogy pontosan milyen kiszállítási igazolásokat kell majd alkalmaznunk a jövőben.
Kiket érintenek ezek a változások?
Én azt gondolom, hogy minden egyes olyan magyar vállalkozást érint a változás, akik az Európai Unióban kereskedelmet folytatnak más adóalanyokkal, legyen ez egy közösségen belüli kiszállítás, de akár még a beszerzés oldalon is azt mondhatom, hogy a változásoknak lesz hatása. Ugye egyáltalán nem mindegy, hogy amikor közösségen belül számlázunk egy másik adóalany felé, az adómentességnek a feltételéhez nagyon fontos az, hogy tudjuk igazolni, hogy az áru valóban elhagyta Magyarország területét, sőt nem csak ez, hanem azt is, hogy a webünk pedig meg is kapta ezeket az árukat. Ennek hiányában gyakorlatilag a 27%-os áfa veszélye merül föl.
Az aláírt nemzetközi fuvarlevél, röviden a CMR, önmagában nem elégséges feltétele az adómentességnek?
Ugye ez a régen is egy visszatérő kérdés volt, a NAV már 2013-ban is megjelentette egy rendkívül részletes iránymutatást arról, hogy milyen kiszállítási igazolások fogadhatóak el. Magában a CMR-ről is volt szó, ami egyébként ugye, hogyha megnézzük az egyes különböző kiszállítási irányokat, nem feltétlenül biztos, hogy önmagában egy CMR vagy egy eladói oldali CMR még megfelelő a kiszállítási igazolására. Az eset összes körülményét kell egybevetni, és már ez az anyag is, amit a NAV 2013-ban megjelentetett, nagyon hasonló dokumentációs követelményeket listázott ki, mint amelyeket most a végrehajtási rendelet módosításában látunk visszaköszönni.
Milyen konkrét módosítások vannak az ÁFA irányelv végrehajtási rendeletében?
A végrehajtási rendeletben gyakorlatilag jövőtől kezdődően megdönthető vélelmeket vezetnek be. A módosítás alapján a feladás vagy a fuvarozás bizonyítékaként többféle fajta dokumentumot lehet elfogadni. Két csoportra tudjuk bontani ezeket a dokumentumokat. Az első csoportban olyan bizonylatok tartoznak, mint maga az aláírt CMR dokumentum, vagy hajóraklevél, vagy az áru fuvarozója által kiállított számla. Második csoportban pedig például biztosítási kötvények, banki dokumentumok, olyan közokiratok, amelyek igazolják azt, hogy megérkezett a rendeltetési tagállamba az áru, vagy mondjuk egy átvételi elismervény, amit a rendeltetési tagállamban található raktár üzemeltetője adott ki. Tehát lehet látni, hogy itt a két csoportba tartozó dokumentumok eléggé sokfélék, és nem elegendő egyetlen egy dokumentummal rendelkezni, hanem például az első csoportba tartozó dokumentumok közül is legalább kettővel kell rendelkezni, tehát mondjuk egy CML dokumentummal, vagy a fuvarozó által kiállított számlával, vagy pedig az első csoportba tartozó egy elemmel, illetve a második csoportban felsorolt következő elemmel kell rendelkezni. Ennek mondjuk egy példája az, hogyha rendelkezünk egyszer a CML dokumentummal, illetve mondjuk a rendeltetési tagállamban a raktár üzemeltetője által kiadott átvételi elismervénnyel. Annyit hozzátennék, hogy ezek a dokumentumok abban az esetben igazak, amikor a fuvarozást gyakorlatilag az eladó végzi. Abban az esetben, hogyha a vevő intézi a közösségén belül kiszállítást, akkor még rendelkeznünk kell a beszerzőtől származó olyan írásbeli nyilatkozattal is, ami gyakorlatilag ezt a kiszállítást, illetve annak a körülményeit is tartalmazza. Ez egy nagyon fontos kitétel, ezzel már a múltban is volt probléma, hogy ilyen esetekben, amikor az eladótól már a vevő viszi el az árut, akkor milyen nyomás kényszer tudok rá gyakorolni, hogy egyáltalán egy ilyen nyilatkozatot tudjon adni nekünk.
Mi történik akkor, hogyha az adózó nem teljesíti az említett feltételeket? Ez egyben azt jelenti majd, hogy az adómentesség sem lesz alkalmazható?
Ugye azt látni kell, hogy itt megdönthető vélemekről beszélünk, illetve szeptember 29-én még egy tervezett formában elérhető magyarázatot is közzétett az Európai Unió tanácsa. Ezt látni kell, hogy önmagában, hogyha ezek a dokumentumok megvannak, akkor ez már nyilvánvalóan nagyon jó, de lehetnek olyan esetek, amikor nem merül fel, tehát nincs olyan szállítás, mondjuk a saját fuvareszközünkkel szállítjuk el az árukat, nem kerül raktárba betárolásra. Ez természetesen még nem azt jelenti, hogy ez esetben nem lehet a közösségen belül termékértékesítés adómentes, azonban arra fel kell készülni, hogy akkor jóval szofisztikáltabban kell majd igazolnunk azt, hogy a közösségen belüli adómentes termékértékesítés feltételei fennállnak, és ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy valamennyi adózó, aki ilyen ügyletben érintett, 2020 előtt nézze meg az értékesítési láncait, a vevő kapcsolatait, és próbáljon már előre felkészülni arra, hogy január 1-től milyen dokumentumokkal tudja majd alátámasztani az adómentességet.
Gyányi Tamást, a VTS klient partnerét hallották. Az előző évihez képest 20-25%-os bővülést vár az internetes kereskedelemben a novemberi Black Friday akcióktól. Az Extreme Digital ügyvezetője Várkonyi Balázs az Inforádiónak arról is beszélt, hogy cége és az EMAG magyarországi leányvállalatának egyesülésével egy itthoni társaság is versenyképes lehet a multik mellett. A riporter Németh Zoltán.
Magyarországon az Extrem Digitál és az EMAG a két legnagyobb elkereskedő az idei kimutatások alapján. Így ezzel az egyesüléssel körülbelül a műszaki termékekre, tehát a kimondottan a fogyasztási termékekre, ennek körülbelül a 20%-a az, amit így ez az új cégcsoport birtokol majd.
Mekkora az árbevételük egyébként egyenként a cégeknek, és ez mekkora piaci részesedés jelent jelen pillanatban külön-külön?
Az idei évben mindkét cég körülbelül nettó 40 milliárdos árbevételt fog elérni, tehát ezzel az egyesüléssel egy 80 milliárdos azonnali árbevételünk van, így ezért már ezen a műszaki termékek piacán az egyik legnagyobb céggé váltunk.
Mit várnak ettől az egyesüléstől, és milyen lépések következnek? Gondolom, ilyenkor szoktak racionalizálni, néhány embertől megválni, karcsúsítani a társaság adminisztrációját. Mire készülnek?
A fúzió lényege igazából az arról szól, hogy legyen Magyarországon egy olyan magyar tulajdonú cég, amely igazi versenyhelyzetben tud lenni a nagy nemzetközi cégekkel, és azon az internetes átalakuláson, amin átmegyünk, és át fogunk menni a következő években, méghozzá azt, hogy a külföldi nagy erős online platformok Magyarországra is árusítanak, és árusítani fognak, így egy nagyon jó kis válaszunk, és egy nagyon jó kis versenyhelyzetet fogunk tenni. Így ez a cégméret alkalmas már arra, hogy elkezdjük azokat az optimalizálásokat, ami főképpen a kiszolgálási részt, az operációt, az ügyfélszolgálatot, a logisztikát jelenti. Ezzel azt fogjuk elérni, hogy versenyképesebbek tudunk lenni, tehát a fogyasztók felé egy jobb szolgáltatást és akár kedvezőbb árakat tudunk majd adni.
Ha már a logisztikát említette, van elég emberük arra, hogy kiszállítsák a termékeket?
Az ember kérdés ugye az elmúlt két évben, maga a HR helyzet az azért nehezebb Magyarországon. Nehéz jó minőségű minőségű kollégákat találni, akik igazán jó minőségű munkát tudnak csinálni, és őket nehéz megtartani, úgyhogy ez egy nagy kihívást jelent. Próbálunk rá mindenféle fajta megoldást szolgálni, hogy versenyben tudjunk maradni.
Mit vár az évvégi csúcsidőszaktól?
Az elkereskedelemben a november-december ugye az igazi óriás szezon. A november az egy jellegzetesen elkereskedelmi ünnep rész, amikor is a fekete péntekek jönnek, és tényleg a kereslet és a kínálat nagyon megnő, úgyhogy én azt várom, hogy ebben az időszakban körülbelül 25%-os növekedés lesz a teljes piacon, így az Extreme Digital és eMag oldalán is.
Mármint az előző évhez képest.
Így van, az előző évhez képest 20-25%-os növekedés lesz a piacon.
Várkonyi Balást, az Extreme Digital ügyvezetőjét hallották. A műsor a hírek után folytatódik.